Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk böjt harmadik vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezet 29. versétől a 34. versig a következőképpen. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tette erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, aki látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindannyian ismerjük és becsüljük Csókai András doktort, orvost, aki a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoportot vezette, de előtte is a bizonyságtételei által is ismerté vált a keresztény egyházakban, és úgy fogalmaz az egyik cikkében, hogy Isten hit nélkül nem ment volna ez a 2 éven áttartó folyamat, amelynek az utolsó fázisa volt, amikor szétválasztották az ikreknek a koponyáit, valami 27 órás műtét során. És most egy nyílt levelet fogalmazott meg a Magyar Orvosi Kamara elnökének, miszerint vannak olyan orvosok, akik elbizonytalanítják az embereket a kínai és orosz vakcinával kapcsolatban, és ezzel súlyosan veszélyeztetik az átoltottságot, emberek életét, és etikai vizsgálatot kér. Nekem ez jutott eszembe, amikor keresztelő János bizonyságtételét olvastam, aki cseppet sem bizonytalanodott el, hogy ki ő, és kicsoda az Isten báránya. Cseppet sem elbizonytalanodva mutatott rá Jézusra, hogy egészen bizonyosak legyünk abban, hogy ő a mi megváltónk. Neki elég volt egyetlen jel, amit így fogalmazott meg, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni, ő lesz az, aki szent lélekkel keresztel. Egy oltóanyagnál nem elég egyetlen bizonyíték. Megtudtam ebből a nyílt levélből Csókai doktortól, hogy vészhelyzetben a katasztrófa medicinára érvényes szabály, vagyis katasztrófa helyzetben alkalmazott gyógyszerre, a szabály az, hogy az oltóanyag harmadik fázis szerinti vizsgálatát már nem kell befejezni. Úgy, ahogy azt az ebola járvány esetében sem tették. És még ennyit is ír, hogy a kínai vakcináról a legmagasabban rangsorolt tudományos lapok is közölték a jó eredményeket. János idejében már olyan mértékben volt katasztrófa helyzet, hogy ő megelégedett egyetlen jellel, egyetlen bizonyítékkal, akire látta galamb formájában leszállni a szent lelket, az az Isten fia. Majd később, amikor még nem múlt el az általa érzékelt katasztrófa helyzet, hiszen Róma uralma nem dőlt össze, Heródes király rómaiak kegyeltje hatalmaskodott a nép fölött, fölötte is, és rövid időn belül rácsok mögött találta magát, akkor azért bizonytalanná vált. És tudjuk jól, hogy feltette a kérdést, és követeket küldött Jézushoz, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy más kell várjunk. És akkor Jézus pedig megerősítette őt, és mindenkit a második, harmadik és sokadik bizonyítási fázissal, így fogalmazott, vakok látnak, süketek hallanak, bénák járnak, szegényeknek hirdettedik az evangélium. Mi is súlyos katasztrófa helyzetben vagyunk, és nem csak a járvány miatt. Amikor konfirmandusoknak arról tanítok, hogy mindennek vége, ez az egyik leckéje, a Prőleféle Evangélium igazsága című hittankönyvnek, tehát még egyszer mindennek vége, és elmondom, hogy minden el fog múlni. Az egész világ, az egész kozmosz el fog múlni, akkor előttem van az a gyermek, aki nagy tágra nyílt szemekkel rám nézett és megkérdezte, az meg hogy? Mert hát ilyenről még nem hallott, hogy minden elmúlik. Az meg hogy? Lehetséges ilyen? Igen. Azt tapasztalom, hogy hiába tanulnak bizonyos szempontból a gyerekek az iskolában arról, hogy katasztrófa helyzet van, hogy olyan mértékű már a környezet szennyezés, a földnek a kizsigerelése, hogy meg vannak számlálva napjai. Mondtam is nekik, hogy hát erről többet hallotok ti a tudomány oldaláról, mint a Bibliából, mint a vallás oldaláról. A tudomány a többet beszél erről, hogy mindennek vége lesz. És egy olyan társadalomban, ahol viszonylagos jólét uralkodik, ahol nem az a kérdés, hogy van-e elég pénz egy fiatalnak, hogy vegyen magának ebédet vagy sem, mint ahogyan most hallottuk a bibliórákon a melanéziai szigetcsoportban lévő Vanuatu köztársaságról, hogy ez mennyire kérdés ott, hogy azok a fiatalok, akik vidéki falvakból igyekeznek nagyobb városokba a jobb megélhetésért, nem tudnak hol aludni, nem tudnak mit enni. Tehát nálunk ez nem kérdés, hogy tudunk-e venni magunknak ebédet vagy sem, hanem az a kérdés, hogy hányszor étkezzen a Mekiben, hányszor étkezzen a KFC-ben, és hányszor takarékoskodjon inkább. És az a kérdés, hogy eljutunk-e családi nyaralásra a Grand Canyonba, vagy csak éppen Máltára tudunk kirándulni, vagy ahol annyira óvják a kicsiket a pusztulás tényétől, hogyha egy cica elpusztul, akkor azt el kell titkolni. Vagy, hogyha a nagymama meghal, akkor még ilyen is előfordul, azt mondják neki, hogy nagyon messzire utazott el, és csak sokára fog visszajönni. Ennyire nem vagyunk tisztában. Ennyire nem beszélünk a pusztulásról. Ennyire félünk, rettegünk tőle. Néha kell a megpróbáltatás, hogy szembesítsen a katasztrófa helyzettel. Hogy higgyük, hogy felfogjuk, hogy szükségünk van az Isten bárányára. Szükségünk van arra, aki hordozza a bűneinket és megvált bennünket. János kétszer is elmondja, nem ismertem őt. Ez nagyon érdekes. Hiszen tudjuk, hogy ismerte, hiszen rokonságban voltak egymással, azt is tudjuk, hogy körülbelül fél év különbség volt közöttük János javára, és ő mégis azt mondja, hogy előbb volt Jézus, mert tud Jézusnak a preexisztenciájáról. Sőt, talán amikor ismerjük a történetet, 12 évesen ott van Jézus az ünnepségen Jeruzsálemben a szüleivel, és elveszett, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy Zakariás és Erzsébet, keresztelő János szülei otthonában is keresték Jézust. Míg aztán végül ugye a templomban találták meg. De azt mondja János, hogy ő valójában nem ismerte Jézust. Az Evangélikus magazinnak a mostani számában Menyesné Uram Zsuzsanna ír a vasárnap igéjéről, aki a teológián volt, én folyam társam, és aztán a Zákeus média készített vele és a férjével, Menyes Gyulával egy riportfilmet, miután egy áttétes rákból felgyógyult. És ott mondja el, hogy amikor ott volt a végső stádiumban, akkor ezt imádkozta, hogy Uram, Istenem, kérlek, hogy vigyél magadhoz, vagy pedig gyógyíts meg, úgy legyen, ahogyan te akarod, mert ezt én további nem bírom elviselni. És a következő vizsgálaton egyetlen daganatot sem találtak a sok-sok közül, mint hogyha semmi nem történt volna. Mint hogyha semmi betegség, mint a semmi rák nem lett volna. És most írja, negyed évszázaddal később ezt a cikket az Isten igéről, az Isten bárányáról, aki hordozza a világ bűneit, az ő bűneit is, meg a miénket is. Azt írja, hogy Keresztelő János egy igazi vagány fiatalember volt, aki szembe ment az elvárásokkal, a szokásokkal, az illendősége, és lehet, hogy ilyen szempontból nagyon népszerű lett volna, és lehet, hogy posztolnának szívesen az emberek róla a Facebookon, talán közös fényképeket is készítenének vele, de ő úgy képzeli, hogy ezeket a eszközöket, ezeket a buta eszközöket ő a vízbe hajítaná. És ki kell magából, és ezt mondaná, hogy emberek, ébredjetek, mert kezetekben van a világ, és az igazán fontosról viszont semmit sem tudtok. Ne csak nézzetek, hanem lássatok is már végre. Igen, ők is ismerik a katasztrófa helyzetet. Hiszen átélték, hogy egyetem után és házasság kötés után fél évvel is lehet meghalni és özvegyen maradni. Keresztelő János is megismerte végre Jézust. Végre ő is látta, hogy kicsoda ő. Ezért van most ókuli vasárnapja. A látásnak a vasárnapja. Pedig semmi extra nincsen Jézusban. Ott áll a Jordán folyó partján, és azt mondja János, hogy íme az Isten báránya. Semmi csoda, semmi gyógyulás, gyógyítás, rákból, leprából, semmi vége nincsen a járványnak, csak ott áll. És ennyi elég Jánosnak, mert eltölti a boldog bizonyosság, hogy ő az Isten báránya. Úgy, ahogyan Túrmezei Erzsébetet is, minden bizonnyal minden versét átitatja ez a bizonyosság, hogy ő az, aki hordozza a bűneinket, akire 50. vasárnapján emlékeztek a csömöri temetőben, és Keveházi László 92 évesen ír arról, hogy van egy verse Túrmezei Erzsébetnek, amely az alagútról szól, és így hangzik az egyik verse, hogy ahogyan az alagútba értünk, egy kicsi lány fölsírt nagyon. Édesanyja hiába békítette, mindjárt kiérünk, ne sírj, csillagom. És az utolsó vers így hangzik, kiértünk, és nevetett a napfény, a kislány is nevetett, csak alagút. Ismételgettem egyre magamban a drága feleletet. És így fogalmaz Keveházi Laci bácsi, hogy hát ez egy Istentől jövő prófétai szó volt. Istentől jövő prófétai szó számunkra is. Ez csak egy alagút, amiben vagyunk. Végül még egy, amivel tudom az Evangélikus Magazint is ajánlani, megjelent egy könyv, aminek az a címe, hogy Lelki Napló a munkatáborból, és az ismertető, illetve ez a könyv Stupkai Sándorról, katonatisztről szól, aki a II. Világháború idején szovjet hadifogságba került, nagyon súlyosan tífuszban betegedett meg, és először romániai fogsányban volt, gyűjtő táborban, gyűjtő tiszti táborban, majd Észtország déli részén, Valgán volt a munkatáborban, és amikor ez a súlyos betegség teperte le, akkor a Bibliájába kapaszkodott. És amikor ahhoz az igevershez ért, azt az igeverset olvasta a 110. Zsoltárból, a 4. versből, hogy megesküdt az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te, úgy vallott, hogy akkor ott a holt betűk életre keltek, és ettől kezdve vallotta magát evangélikus lelkésznek. Mindenféle teológiai végzettség nélkül, ő egy katonatiszt volt. De miért vallotta magát evangélikus lelkésznek? Mert kapta ezt az igét, kapta a felgyógyulást, észrevette, hogy meggyógyult a tifuszból, és tudta azt, hogy a táborban az utolsó katolikus pap is meghalt, és csak nem mindenki igényelte a lelki támaszt, szükség volt a lelki vigasztalásra, és jelentkezett, hogy ő evangélikus lelkész. Így fogalmaz a cikknek az írója, hogy azt füllentette, hogy lelkész. És hogy hitelesebbnek tűnjön, törölközőből rögtönzött Mózes táblát készített, és oda csatolta a katonatiszti egyenruhája galléria alá. És ment, és Bibliájával a kezében vigasztalta, bátorította a szenvedőket, és figyelmeztetett a megtérésre, a bűnbánatra, az Isten gondviselésére, és arról is beszélt, hogy gondoljanak bele a fogságban lévő testvérei, hogy vannak, akik nehezebb sorsot viselnek, mint ők, foglyok, például az otthon maradottak. És amikor hazatért, akkor Rákos Palotán volt 10 évig felügyelő, és Pesszent Lőrincen pedig élete utolsó 4 évében volt felügyelő haláláig. Látni. Hát erre hív bennünket a mai vasárnap, hogy lássuk azt, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy ismerjük őt valójában. Erre hív itt bennünket is az alagútban. Nincs idő arra, hogy több bizonyítékot szervírozzunk egymás számára, egymás felé. Nincs rá lehetőség arra, hogy elbizonytalanítsunk. Nem tehetjük. Senkit nem bizonytalaníthatunk el, mert ez sokkal súlyosabb lenne, mint hogyha a vakcinával kapcsolatban bizonytalanítunk el valakit. Mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az Isten báránya, aki hordozza a bűneit, aki által van a megváltás, aki átvisz az alagúton, az igazi otthonunkba. Csak arra van lehetőségünk, hogy szilárdan higgyünk, hogy mindnyájan kiérünk és megérkezünk. Ha Túrmezei Erzsébet, akkor hadd olvassak el befejezésül egy verset tőle, mely így szól, csak Jézusra néz. Ha kísértés fenyeget, csak Jézusra néz. Ha szomorú a szíved, csak Jézusra néz. Ha vész, vihar szorongat, csak Jézusra néz. Ha árván járod utad, csak Jézusra néz. Világ virágai közt csak Jézusra néz. Ha tört vettek, örömök, csak Jézusra néz. Ha a küzdelem nehéz, csak Jézusra néz. Vár az örök égi rész, csak Jézusra néz. Ha közel van végső órád, csak Jézusra néz. Halál sötét völgyén át, csak Jézusra néz. És ha már itt szüntelen ránézett szemed, túl vagy a harcon éjjelen, őt szemlélheted, színről színre, őt a szent, tündöklő napot, s örök égi örömben őt csodálhatod. Ámen. Imádkozzunk. Szeretnénk mi is, Úr Jézus, csak rád nézni. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nézünk, és megvakulnak a szemeink mindenféle földi káprázattól. Segíts bennünket, hogy egyedül rád tekintsünk, aki megváltottál és hordozod a mi bűneinket, aki átviszel bennünket az alagúton, akire van lehetőségünk felnézni akkor is, amikor mindenki más elbukik. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem bizonytalanítasz el bennünket, hogy te vagy-e a megváltó, hanem azt a bizonyosságot adott, hogy a mi megváltónk is te vagy. Segíts, hogy mi se bizonytalanítsunk el senkit, hanem szilárdan hirdessük, hogy te vagy az, akire épülhet az életünk. Amen.